Szeretnék mindenkit szívélyesen üdvözölni. Hálásak vagyunk minden alkalommal, amikor együtt lehetünk itt, hogy áldásban részesüljünk, és minden alkalommal megvan bennünk az a vágy, hogy Isten szóljon hozzánk, hogy megértsük az ő beszélési módját, hogy közelebb kerüljünk hozzá, és hogy közelebb kerüljünk egymáshoz is. Szorosabb kapcsolatba kerüljünk ővele és egymással is. Amint tudjátok, Isten szeretete nem ismer határokat. Ez mindenre kiterjedő, mindent magába foglal. És ebben az isteni szeretetben egyesülhetünk, mint megváltottak, akiket Isten kiválasztott az ő szeretete által. Azt kívánjuk tehát, hogy érezzétek magatokat kényelmesen, hogy otthon érezzétek magatokat, és hogy közösen áldásban legyen részünk. Azt nem tudjuk, hogy az idő még meddig áll kedvezően a rendelkezésünkre úgy, ahogyan most van. Ezért ki kell vásárolnunk, és használjuk ki minden alkalmat, hogy meghallgassuk az ő szavát. Közvetlenül beteljesedhet, hogy eljön az idő, amint megvan írva a prófétáknál, hogy az emberek keresni fogják az Isten ígéjét, és többé nem találják meg. Ez most még megtalálható, de nekünk is keresnünk kell, és aki keres, az talál. Nos, ma este szeretnék csatlakozni az ige hirdetéshez, és ha Isten is úgy akarja, holnap lefordítok egy prédikációt a Branham testvértől. Nagyon jól tudjátok, hogy gazdag áltásban részesülünk a prédikációk által, amelyek az elhívott szájából jönnek, és amint a Bibliából, az apostolok cselekedeteiből, vagy bárhonnan is származzanak a prédikációk, annak ellenére, hogy nagyon régiek, mindig újonnan aktuálisak, mindig van valami mondani valójuk számunkra, ugyanígy áll a helyzet a Branham testvér prédikációival is. Mert hiszen Isten szelleme nem egy korlátozott időre szólt, hanem mindent összefoglalt és kinyilatkoztatott az idők végezetéig. És mi most abban a dicsőséges időben élünk, amelyben minden dolog ismerté vált számunkra, hogy megismerjük, amit ismernünk kell. És Isten segítségével nem csak a betűvel rendelkezünk, ami mindenkinek megvan, hanem a szellem által kinyilatkoztatott Isten ígéjével is. Ezért nagyon-nagyon hálásak vagyunk. A Bibliát, mint könyvet mindenki magával hordhatja, és mindenki azt mondhat róla, amit akar, de valami egészen másról van szó, amikor Isten ígéjét, amely a Szent Szellem által lett kinyilatkoztatva, amikor azt a szívünkbe hordozzuk. Ez valami merőben más dolog. Már most határozottan nem állt szándékomban a Koloséhoz írt levél második részével foglalkozni, mert nem is tudtam, hogy felolvasásra kerül. Az ígének az a szava foglalkoztatott inkább, amit vasárnap Zürichben felolvastam, és ami valahogy még mindig foglalkoztat és megragad engem. De mielőtt erre rátérnénk, hadd olvassam fel a következő verseket közvetlenül a Koloséhoz írt levél második fejezetéből, mert azzal, ami fel lett olvasva számunkra bevezetésként, a Golgotán történt eseményekre lett utalást téve, méghozzá csodálatos módon. Majd közvetlenül mögötte ez áll írva. Ezért ne ítélkezzen felettetek senki hátrányosan vagy kedvezőtlenül étel és ital tekintetében. Sem ünnepek, sem újholdakkal kapcsolatos szertartások vagy a szombatok tekintetében. Mert hiszen ezek a dolgok csak árnyékai az eljövendő dolgoknak, ellenben a megtestesült lény, az egyéniség, Krisztus tulajdona. Senki el ne ítéljen benneteket azzal, hogy önmagának tetszeleg egy alázatosságban és az angyalok hódolatában tanúsított magatartással, azzal, hogy alaptanuló látomásokkal kérkedik, vagy fontosnak tartja magát, és az ő testi észjárásától felfuvalkodott. és nem tartja magát a fejhez, amelyből kiindulóan az egész testet, az ízületek és a kötőszallagok támasztják alá, és tartják össze, és így egy isteni tervszerű növekedést hajt végre. Ezzel sok minden kifejezésre van juttatva, valószínűleg több, mint amit jelenleg fel tudunk fogni. Ezért, ez a szókifejezés, ezért, miért? Mert Krisztus egy tökéletes áldozatot hozott, függetlenül az étkezéstől, a szombatokról, függetlenül bármilyen előírásoktól, bármilyen törvényektől. Azért tehát lényegtelenek mindezek a dolgok, akár étel, akár ital, akár ünnepek, akár az újhold, akár a szombat, akár mi legyen az. Mindezek csak árnyékképek voltak. Krisztusban megjelent a valóság, és ezért senki nem utogasson vagy utaljon többé a jelentéktelenségekre, hanem összpontosítsuk figyelmünket Krisztusra és a keresztre, a megfeszítettre és arra, ami rajta keresztül történt. Természetesen nagyon gyorsan megértjük és felfogjuk, amikor szombatról, újholdról, ételről, italról van szó, akkor azt mondjuk, nos, ezzel nem sok gondunk van. Elvégre mi nem voltunk zsidók, és amúgy sem kellett igazán tartanunk a szabályokat. De amikor aztán így folytatja, és az van mondva, senki el ne ítéljen benneteket azzal, hogy önmagának tetszelek egy alázatosságban és az angyalok hódolatában tanúsított magatartással, azzal, hogy alaptalanul látomásokkal kérkedik, vagy fontosnak tartja magát, és az ő húsvér elméje által ok nélkül felfuvalkodott. Amikor ezt a mondatot, ezt a verset olvassuk, azt kellene gondolnunk, hogy ezek eléggé szellemi emberek, akikről itt szó van, akik szinte érintkeznek az angyalokkal, és látomásokat látnak, és még ok nélkül felfuvalkodott észjárásúak is, és nem tudnak áldássá válni. Tehát valóban fennáll a lehetőségem a szavak értelmében, hogy valaki szellemileg képmutatóan kegyeskedő, és talán nagy dolgokat is megtapasztalhat Istennel, és mégsem tartja magát a fejhez. Már most, amennyiben a fejhez tartjuk magunkat, akkor együtt egy növekedésnek leszünk a szemtanúi. És ez nagyon-nagyon fontos. Mert aki nem érzi magát összekapcsolva a tagokkal, az nincs összekapcsolva a fejjel sem. Aki össze van kapcsolva a fejjel, az kapcsolatban áll a tagokkal is. Erre nézve nincs más lehetőség, és teljesen felesleges az angyalok hódolata is. De itt még áll egy másik kifejezés, azzal, hogy önmagának tetszelek. Amennyiben te vagy én, amennyiben mi magunk tetszelgünk, ez még messziről sem jelenti azt, hogy Istennek tetszően cselekszünk. Előfordulhat, hogy felmérjük önmagunkat, és azt gondoljuk, hogy minden rendben van, és tényleg jó. De hogyan lát minket Isten? Vajon áldássá váltunk-e mások számára, avagy tartjuk-e magunkat a fejhez, ahogyan az itt le van írva? Bekövetkezik egy olyan növekedés, amely minden egyes tagot áthat, hogy minden összekapcsolódjon egymással és a fejjel? Vagy hogyan is néz ki? Tudjátok, hogy valóban az a helyzet, hogy Istennek azokkal van a legnagyobb gondja és baja, akik a legszellemesebbek. Képzelik magukat. Az összes többiekkel együtt nagyon hamarosan valahogy megtalálja megoldás útját és a közös nevezőt. De minél szellemesebbek az emberek, és azt a valódi értelemben értelem, nem is valahogy másképp, mert itt pozitív értelemben van kimondva, hogy senki el ne ítéljen benneteket, vagy ne tagadja meg tőletek a győzedelem díját, azzal, hogy önmagának tetszelek egy alázatosságban és az angyalok hódolatában tanúsított magatartással, azzal, hogy alaptalanul látomásokkal kérkedik. De hiszen nem hamis dolgokról van szó, hanem a dolgok lehetnek igazak, de akkor testi észjárástól mégis alaptanul felfuvalkodottan kérkedő. Avagy lehetséges-e látomásokat látni, és azután mégis ok nélkül alaptanul felpüffedni testi mi voltunkban? Természetesen, mivel az egyik dolog Istentől érkezik. Ha valaki lát egy látomást, az valóban egy ajándék Istentől. Ezt nem te érdemelted ki, sem te, sem én. Ezt Isten adta neked vagy nekem. amennyiben erre alapozva, ha te és én bármiféle elismerést szerzünk belőle, akkor felemelkedik a saját éned, és akkor felfogalkodottá válsz. És ez az állapot senkinek sem válik hasznára. Ezért van úgy írva, hogy ok nélkül, természetesen ok nélkül, mert Istentől származik. És mindaz, ami Istentől származik, neked nem kell magadnak, és nem kell magamnak tulajdonítanunk. Ez mind kegyelem, független attól, hogy mikor és hol és kivel történik. Amikor Isten kinyilatkoztatja magát egy embernek, az kegyelem. Amikor Isten megment valakit, az kegyelem. Amikor Isten meggyógyít valakit, az kegyelem. Amikor Isten kinyilatkoztatja magát neked, akkor az kegyelem. Akkor senkinek sincs oka arra, hogy elismerést arasson érte. Tehát alaptanul minden ok nélkül felfúvalkodott az ő teszti észjárásától legyen. És nem tartja magát a fejhez, amelyből kiindulóan az egész testet, az ízületek és a kötőszallagok támasztják alá és tartják össze, és így egy isteni tervszerű növekedést hajt végre. Itt szemünk elé van tárva a kép Jézus Krisztus testének tervszerű növekedéséről. Minden összekapcsolódott egymással. Senkiben nincs az, hogy valahogy visszahúzódhat egyéni erőfeszítéseket tenni. Ez olyan lenne, mintha fognám a jobb lábam és elsétálnék, vagy venném a kezemet és a magam útját járnám vele. Az egész test minden tagjával együtt összetartozik. És a növekedés végül is egy olyan egyesült organizmus, amelyet Isten egy meghatározott céllal helyezett ebbe a világban. Itt van ez mondva, és nem tartja magát a fejhez. Ez esetben egyáltalán nem használ semmit, ha valaki azzal kérkedik, hogy ezt is átélte, vagy azt is átélte. Ennek abszolút semmi értelme. És ha ma azt tudnám mondani, hogy Isten rajtam keresztül feltámasztotta a halottakat, és ha nem volnék tudatában annak, hogy a fejhez kötődök, és össze vagyok kötve az összes tagokkal is, akkor mindennek semmi haszna nem lenne számomra. Egyéni erőfeszítéssel senki nem fogja elérni a célt, hanem úgy van, hogy az Úr testéről van szó. És ez a test sok különböző tagokból tevődik össze, és az ellenségnek nem szabad, hogy sikerüljön szétszakítani ezeket a tagokat, mert akkor már nem egy testről van szó, hanem egy megtépázott test, és az egyes tagok körbe-körbe hevernek. És akkor az kell történjen, ahogyan azt Ezékiel próféta látta, hogy az Úr éltető eleme, életszelleme leszáll ezekre az egyéni tagokra, hogy azok összekapcsolódjanak ebbe az isteni egységbe, és hogy a test lábra álljon és járni tudjon. És nem ragaszkodik a fejhez, hanem testi értelemben felfúvalkodott. Noha tapasztalatokat élt át Istennel, megtapasztalta Istentől átvette, részesít veled benne, ki volna itt közülünk, aki már is azt mondhatná, igen, az Úrnak egy angyala, vagy igen, gyönyörködik az angyalok hódolatában, és látomásokkal kérkedik. Nem tudom, hogyha van-e itt valaki ilyen. Talán éppen ez az oka annak, hogy itt vagytok, mert nincs mivel kérkednetek, mert nincs mivel hivalkodnatok, és akkor eljutunk ahhoz az ígéhez, amit Pál apostol mondott. Aki dicsekedni akar, az dicsekedjék az Úrral, és azzal, hogy ő kegyelmes és irgalmas. És akkor minden dicsekvés elszáll belőlünk. Akkor dicsekedünk a kegyelemmel, akkor dicsekszünk azzal, aki gondunkat viselt és megkönyörült rajtunk. Nekem 30 évnyi hitéletem van mögöttem, és tényleg nem állt szándékomban elolvasni ezt az ige szakaszt. Voltak éppen számomra is ez szinte új, már nagyon régóta nem olvastam, engem inkább a prófétai rész foglalkoztatott, mindazonáltal ez nagyon-nagyon fontos szava az ígének. Nos, részesedhetünk szellemi dolgokban, és ennél fogva testileg vagy érzékileg felfúvalkodottak lehetünk, és akkor mi hasznunk van a szellemi dolgokból, ha ennél fogva testileg vagy érzékileg felfúvalkodottak leszünk, és eltávolodunk a fejtől, és a magunk útját járjuk, szétszaggatva az Úr testét. Ez nem történhet meg, ettől őrizzen meg minket Isten. És ha az Úr teste megszaggatott, ha az Úr teste kárt szenvedett, kinek legyen az még a hasznára? Igazából senkinek. Következetesen hadd tekintsünk tehát fel az Úrra, ragaszkodjunk a szellemben való egységhez, és az Isten által megadott tapasztalatok ellenére ne engedjük meg magunknak, hogy elismerést arassunk értük másoktól, és azt gondoljuk, hogy nos, mi mégis szellemi emberek vagyunk, Isten megengedte nekünk, hogy ezt is, meg azt is megtapasztaljuk. Aki igazán szellemi ember, azt hagyni fogja, hogy Isten szelleme vezesse és irányítsa is, és a Szent Szellem vezetése és irányítása mindig Isten ígével összhangban történik. Egy más jellegű vezetése a szellemnek nem létezik. Ezért hadd fogadjuk el ezt a leckét kegyelemből, és adjunk érte hálát az Úrnak. Aztán azt mondja tovább a 20. versben, ha pedig meghaltatok Krisztussal együtt, a világ elemeitől megszabadultatok, miért hagyjátok, hogy meglegyetek terhelve, meglegyetek nyergelve szabályokkal, mintha még a világban élnétek? Például ehhez nem szabad hozzáérned, és ezt nem szabad megenned, és ezt nem szabad érintened sem, hiszen mindezek a dolgok arra vannak rendelve, hogy a fogyasztás által elpusztuljanak, és csak emberi parancsolatokat és emberi tanításokat képviselnek. Tehát minden, amit az emberek egymásnak előírnak, emberi parancsolatok, emberi jogszabályok, emberi tanítások. Egyedül az, amit Isten üzen nekünk, az isteni útmutatás, az isteni tanítás. Ezért van megírva, mindnyájan Istentől lesznek tanítva. És ha Istentől lettünk tanítva, akkor egyetértésben vagyunk Istennel és egymással is. Mert akkor Jézus Krisztus gondolkodás módja, az ő érzülete van bennünk, és nem az egyik és a másik az ő sajátos látás módjával, hanem mindenki egy szabvány szerint lett összhangolva, és ez az Istené. Itt az van írva tovább, hiszen mindezek a dolgok arra vannak rendelve, hogy a fogyasztás által elpusztuljanak, és csak emberi parancsolatokat és emberi tanításokat képviselnek. Az emberi parancsolatok és az emberi tanításokat rabszolgává teszik az embereket, annak rabszolgájává, amit mások rájuk kényszerítenek. De Isten tanítása felszabadít minket, Isten ígéje megszabadít bennünket minden köteléktől, és lehetővé teszi számunkra, hogy belépjünk Isten gyermekének a szabadságába. De most jön az egész történet csúcspontja a 23. versben, amelyek bár azzal a különleges tiszteletre méltósággal, illetve hírnévvel bírnak, amelyet a saját maguk által választott kegyeskedés és szerénység, valamint a testtel szembeni kíméletlen keménység eredményez, de valójában semmiféle értékkel nem rendelkeznek, csak a test kielégítésére szolgálnak, azaz reputáció. Itt fel van sorolva az egész lajstrom, amely szerint Pál apostol a keresztet és a megfeszítettet, valamint az érvényes megváltást bemutatta. Azután azt a komoly figyelmeztetést adja, hogy ne hagyjuk magunkat semmilyen módon leigázni emberi előírásokkal vagy rendeletekkel, akár ételről, akár italról van szó, vagy bárki által, akármilyen szellemi benyomással lenne is ránk nézve valaki, hanem szolgáljunk hűségesen az Úrnak, aki megváltott minket. Mindezek az emberi természetű dolgok, ahogy itt elhangzik, azzal a különleges tiszteletre méltósággal, illetve hírnévvel bírnak, amelyet a saját maguk által választott kegyeskedés és szerénység eredményez. De mit használ neked és nekem a magad választotta képmutató kegyeskedés? Mit használ neked és nekem egy különleges bölcsesség vagy ismeret hírneve, ha ez csak egy akadály számodra és számomra, hogy szellemileg valóban előre haladhassunk. Természetesen, ahogy itt írva van, hogy mindezek a dolgok kíméletlen, könyörtelen, szigorral a test ellen irányulnak. Természetesen, amikor elmentek egy kolostorba, vagy bárhova, egy ilyen helyre, ott minden a test ellen irányul, könyörtelenül mérték, könyörtelenül keményen. Mindenütt ott, ahol az emberek Istent akarják szolgálni, és nem mennek azon az ő általa előírt úton, és nem a keresztet tartják szem előtt, ott kíméletlen keménység uralkodik. De ott, ahol az emberek feltekintenek a keresztre és a megfeszítettre, átadják életüket Istennek, arra tekintenek, aki meghalt értük, és onnantól kezdve ő érte, ő vele és az ő kegyelméből élnek. Bár lenne, hogy Isten megáldja ezt a hozzánk intézett rövid ígeszakaszt. Engem még mindig foglalkoztat, és visszhangzik bennem az ige szava, ami vasárnap Zürichben elhangzott. És átnéztem a Bibliát, és újra vissza kellett térnem ehhez az ígéhez, Haggeus prófétától, az első fejezet 12. verséhez. Itt azt mondja, akkor odahallgattak Zerubábel, Sáltiél fia, és Józsué, Józsadák főpap fia, és mindazok, akik megmaradt a népből az Úrnak, az ő Istenüknek intésére. Tudnillik Haggeus próféta szavaira, akiről felismerték, amint látták, hogy az Úr, az ő Istenük küldte őt el hozzájuk, és a nép félelembe esett az Úrtól. Itt át vagyunk ültetve abban az időszakaszban, amely a babiloni fogság után következett be. És Isten elküldött egy prófétát az ő népe közzé, azok közzé, akik visszalettek honosítva a babiloni fogság után, és itt azt olvassuk, hogy engedelmeskedtek, illetve hallgattak az Úr, az ő Istenük szavára, és megszívlelték Haggeus próféta szavait, mivel felismerték, hogy az Úr, az ő Istenük küldte őt hozzájuk. Ez egy csodálatos ígeszakasz. Vajon mennyi próféta lett elküldve anélkül, hogy Izrael felismerte volna őket? Vajon hány próféta közvetítette az Úr üzenetét? És az Úr azt mondja, hol lett volna egy próféta, akit nem üldöztetek volna, egy Istentől küldött, akit nem köveztetek volna meg? De itt megjelent és fellépett egy próféta, aki meghallgatásra talált, és Izrael népe megértette, hogy az Úr az ő Istenük szólt hozzájuk ő általa, és hogy őt küldte el hozzájuk. Mindent összefoglalva egy dicsőséges üzenet. A visszahonosítottak között, akik összegyűltek, egyesültek. Ez volt az ő egyesülék központjában, nem csak a Jeruzsálembe való visszatérés, hanem az élő, kinyilatkoztatott íge a közösségükbe, hogy egy ember kiállhatott vele, és azt mondhatta, így szól az Úr, én veletek vagyok, és ő elmondta, illetve továbbította azt az üzenetet, amellyel Isten megbízta őt, hogy átadjon. És az volt a csodálatos dolog, hogy Józsué és Zerubábel, hogy ezek a férfiak, akik hallották és tudomásul vették a prófétai üzenetet, hitték, és az egész nép velük együtt hitt. De kikből tevődtek össze ezek a hívők? A visszahonosítottakból, azokból, akik kilettek vezetve Babilonból, nem azokból, akik Babilonban maradtak, hanem azokból, akik kijöttek Babilonból, akik visszajöttek és megértették, hogy mire megy a tét abban az időben. Amennyiben mi azok közé tartozunk ebben az időben, akik kijöttünk a babiloni fogságból, akkor hallgatni fogunk arra, amit Isten ebben az időben mondani akar nekünk. A kettőről, Zerubábelről, Józsuéről, és így tovább azt írja, és az egész többi nép hallgatott az Úrnak, az ő Istenüknek ilyen szavaira, és Haggeus próféta szavaira, ahogyan az Úr, az ő Istenük elküldte őt. Hát nem csodálatos ez? mindazok, akik visszalettek honosítva, hazalettek telepítve, egy szívvel és egy lélekkel voltak. Részben már kielégültnek látták a vágyakozásukat és igényeiket, a templom még nem volt ugyan felépítve, de a lábuk már Jeruzsálemben volt, már nem voltak idegen földön. Azt hiszem, a 137. Zsoltárban olvasható, énekeljétek nekünk a Sion énekeit, és a válasz az volt, hogyan énekelhetnénk a Sion énekeit idegen földön. És az van mondva, hogy Bábel folyóinál ültek, és az ő hárfáik a fűszfákra lettek agasztva. Most azonban megfordult a helyzet, Isten feléjük fordította az ő tekintetét, és amikor ez megtörtént, elküldött nekik egy prófétát, és közhírét tétette közöttük az ő üzenetét, az ő szava élőben lett hirdetve, és az egész nép felismerte, hogy Isten, az Úr küldte őt el hozzájuk, vagy közzéjük. Ez volt a visszahonosítottak, a visszatértek kegyelme. Az ő lábaikkal az ígéret földjére léptek, és mihelyt ráléptek az ígéret földjére, elérkezett az isteni üzenet is hozzájuk, és a dolgok rendeződve lettek Istentől kifolyólag. Ő megváltoztatta az ő népének a szívét. Nem csak, hogy meglátták az ő földi szemeikkel a helyet, nem csak, hogy fizikailag a lábaikkal beléptek a városba, hanem a szívük is meg lett nyitva, hogy most már ne semmit tevően járjanak abban a városban, tényferegjenek, hanem hogy felfogják az isteni feladatot, és megértsék a visszahonosításuk értelmét és célját. És én felteszem magamnak a kérdést, hogy vajon ki fogja megérteni ebben az időben az értelmét és célját annak, hogy miért lettünk mi visszahonosítva minden zűrzavarból. De hiszen nem azért, hogy semmit tevően céltalanul kószáljunk ide-oda, ezt vagy amaz gondoljunk, beszéljünk vagy csináljunk, hanem azért, hogy felismerjük azt az isteni feladatot, amelyet Isten állított ki számunkra, miután ráléptünk az isteni ígéret talajára. Nem elég csak kinyitni a szemünket és azt mondani, ó, milyen jó, hogy megérkeztünk ide újra. Nem elég, ha lenézünk és azt mondjuk, ó, köszönjük neked, Uram, hogy a lábainkkal újra ráléphettünk erre a földre. Ez nem elegendő. Itt sokkal több volt a tét. Az Úr temploma, Isten háza fel kellett legyen építve, hogy Isten dicsősége újra le tudjon szállni abba. Majd a továbbiakban, a 13. versben ez áll tovább, Haggeus 1.13. Ekkor Haggeus, az Úr küldötte vagy angyala, isteni üzenet alapján ezt a beköszöntő beszédet intézte a néphez. Én veletek vagyok, így hangzik az Úr kijelentése. Itt Istenem ez embere, ez a próféta, angyalnak van megnevezve, aki rendelkezett az Úr üzenetével. Ő Isten hírnöke volt, az Úrnak egy hírnöke. És nem vettük-e tudomásul ebben az időben úgy, mint a majdnem 2000 év alatt sohasem, nem szereztünk-e tudomást az utolsó angyalról, az utolsó gyülekezeti korszak küldöttéről, az ez időre szóló ígeüzenetről, Izrael népéhez hasonlóan az ő fogságuk végén megtapasztalták az ő visszahonosításukat, avagy nem vezetette vissza bennünket Isten az ígéret földjére? Igenis, mégis. De most azon múlik minden, ahogyan ez itt elhangzik. Ekkor megszólalt Haggeus. Természetesen, hogy Haggeus beszélt, de Isten volt az, aki rajta keresztül szólt. Néha, noha, az ő hangja hallatszott, az ő szó használatával hangzott el, amit mondott, de Isten ígéje volt az, ami rajta keresztül elhangzott. Ekkor Haggeus, az Úr angyala, isteni üzenet alapján ezt a beköszöntő beszédet intézte a néphez. Ó, felfigyeltek arra, hogy egy ilyen mondat mennyire értékes, végül is sokan beszéltek, itt azonban fellépett egy ember a megfelelő időben, a megfelelő ígéretnek megfelelően, és kimondta a megfelelő időben az időre adott íge szavát. Sokan beszéltek ugyan az idő alatt is, de Isten elküldte az ő angyalát, elküldte az ő szavát, és nekünk egyáltalán semmit nem használna, ha azzal kedveskednénk önmagunknak, hogy áldozatul esnénk egy ilyen angyal hódolatának, és azt mondanánk, ó, természetesen Isten elküldte az ő angyalát, ó, én ezt teljes szívemből hiszem, ezt is, azt is, ez még egyáltalán nem elég, csak akkor lesz elég, ha Isten veled és velem az ő gyülekezetével el tudja érni az ő kitűzött célját, nevezetesen a gyülekezet felépítését, hogy az ő dicsőségre újra visszatérhessen rá. Minden más egyéb ahhoz vezethet bennünket, hogy önelégülten tekintünk magunkra, de hiszen nem a te vagy az én önelégültségemről van szó, hanem sokkal inkább arra, hogy Isten jó tetszése meggyógodjon az ő gyülekezetén, az ő testén. Egészen addig, amíg van közöttünk egyetlen egy olyan önelégülten letekintő önmagára, addig Isten jó tetszése nem tud leereszkedni a gyülekezetre, mert hiszen akkor még nincs is jelen, hanem az esetben megtörténhet, hogy a lábunk itt van, szemünk itt van, fülünk itt van, de a szívünk legmélyén talán még messziről sem értettük meg a teljesen a visszahonosítás, a visszavezetés értelmét és célját. Itt találkozunk egy közvetlen mintaképpel, egy példaképpel az Ószövetségből arra vonatkozóan, hogy mit tett Isten, miután a fogság ideje véget ért, és a nép vissza lett honosítva, vissza lett telepítve az ígéret földjére, Isten városába. Ekkor Haggeus, az Úr angyala, isteni üzenet alapján ezt a beköszöntő beszédet intézte a néphez. Én veletek vagyok, így hangzik az Úr kijelentése. Itt megszületett egy így szól az Úr. Itt megszólalt Isten az ő népe közepette, és ez azok között történt, akik külön lettek választva, akik vissza lettek telepítve, akiknek Isten a szívükbe helyezte az ő ügyét. Ők befogadták az ő szavát. A 14. vers ezt mondja: ennek következtében az Úr felgerjesztette, vagy felébresztette Zerubábel Sáltiel fiának, Júda helytartójának a szellemét, és Józsué főpapnak, Józsadák fiának a lelkesedését, valamint az egész nép maradékának a buzgalmasságát, úgy, hogy eljöttek és elkezdtek, nekiláttak a munkának, elszántsággal a seregek urának, az ő Istenünknek a templomot felépíteni. Nem csak azok a testvérek, akik akkor szolgálatot teljesítettek, ha szabad így fogalmaznom, nem csak ők lettek megragadva Isten szellemétől, elszántsággal az ő szellemükben, hanem ők és az egész nép is meg lett ragadva. Létrejött egy egység a prófétai üzenet és azok között, akik visszatértek, és akiknek munkába kellett fogniuk. Ez egy isteni harmónia volt, és ugyanennek kell bekövetkeznie ebben az időben is. És amennyiben ez az isteni harmónia nem jön létre és nem jelentkezik, ott az emberek még mindig a saját útjukat járják, még akkor is, ha látomásukkal kérkednek, vagy hivalkodnak valamivel. Az megtörténhet, hogy kérkedően színlelnek azzal, hogy értik az üzenetet, felkarolták a hírnököt, és az Úr angyalának, a 7. gyülekezet angyalának is nevezik őt, mindegy, hogy hogyan is mit. Isten úgy intézte, hogy a testvéremnek fel kellett olvasni a Kolosé 2-t. Én soha nem is gondolkodtam volna rajta. Észreveszitek a Szent Szellem vezetését, érvelni lehet ugyan ezzel és azzal. Mi észrevettük, hogy te az Úr angyal vagy, te rendelkezel az Isten üzenetével, de ez egyáltalán nem elég, majd csak akkor, ha ugyanaz a Szent Szellem, amely megnyugodott az üzenetet közvetítő prófétán, ha az megnyugszik mindazokon is, akik elfogadták az ige üzenetet, majd csak akkor teljesülhet be a visszahonosítás, a visszatérítési ígéretek értelme és kitűzött célja, a Szent Földre való lépés. Előtte önelégülten nézünk egymásra, azaz mindenki a maga szemszögéből nézi a másikat, miközben ő maga önelégült. Ezt már észrevettem, hogy ha valaki előnyösen önelégülten tekint valakire, akkor ez mindenek előtt saját magára. A másikat nem nézed olyan kedvezően, mint néha magadat. De hadd mondjam el még egyszer, Isten szelleme bizonyan figyelmeztet engem. Mindaddig, amíg te és én és a többiek mindannyian még mindig önelégülten nézünk önmagunkra, ennél fogva hivatkozással lehet lenni az üzenetre és a hírnökre, a hetedik angyalra, a hetedik gyülekezetedik korszakra, és mégis a magunk választotta alázatosságát és áltatosságát, a szájukkal mindezen dolgokon csüggni lehet, és a szívünkben testileg mégis felfogalkodottak lehetünk úgy, hogy nem ismerik fel a Szent Szellem munkáját. És hadd hangsúlyozzam ezt is nagyon világosan, hogy az emberek a saját tevékenységüket akarták elvégezni a gyülekezetben. És hova jutottunk? A gyülekezet Isten munkája, és az embereknek nincs semmi más dolguk a gyülekezetben, mint hogy szembenézeljenek, allávessék magukat az Isten munkájának, és hogy meglegyenek ragadva Isten munkájától. Senki nem tekinthető Isten titkos tanácsadójának, és senki nem mondhatja, Isten így is úgy fog cselekedni. Mindazok, akik el lettek hívva egy szolgálatra, és mindazok, akik munkavégzésre lettek hivatottak, és az egész nép egy véleményen volt, és munkához látott az Úr házának a felépítésére. Következetesen tehát a Babilonból való visszahonosítás végső célja nem az volt, hogy visszatérjenek Jeruzsálem városába, nem az volt, hogy egyszer megpillantsák azt a várost, hanem a városban volt egy különleges hely, és ez volt a templom helye. És éppen erről a templomról volt szó, ennek a templomnak az újjáépítéséről. Én mondom nektek, hogy nem elég, hogy visszalettünk honosítva, visszalettünk vezetve. Nem elegendő, hogy ezzel vagy azzal kérkedünk, vagy önelégülten lenézünk önmagunkra. Csak amikor a gyülekezet úgy össze lehetett illesztve egymással, amikor már testi módon értelem szerint senki sem felfúvalkodott, és nem néz le önmagára önelégült módon, hanem mindenki megértette a Kolosé levél második fejezetének az első részét, hogy Krisztus egyszer s mindenkorra felajánlott egy áldozatot, és hogy a vádlevél szét lett szakítva, és a testvérek vádlójának már nincs mivel vádoljon. És ha mégis, akkor van egy szószólunk, és ő közben jár értünk. Hiszen így olvassuk Isten ígéjében. Itt az áll írva, hogy mindannyian, Zerubábel, valamint Józsué és az egész nép. Őket, mindannyiukat megragadt a szellem egy elszántsággal, vagy buzgalmassággal, és felismerték Isten munkáját, és összegyűltek, nem mindenki a maga dolgát építette, hanem mindenki összefogott ott, ahol az Isten háza fel kellett legyen építve. És így részessei lettek annak, amit Isten abban az időben cselekedett. Nos, így van ez a mi időnkben is. Hiszen a kivezetés még nem azt jelenti, hogy mindenki a saját levessét főzi, hanem azt, hogy megértjük, hogy a halál mindenütt ott van a fazékba, minden fazékba, ahol az emberek beletesztek valamit. És csak ott, ahol Isten kinyilatkoztatja magát, és ahol mi semmit sem teszünk hozzá az ő kinyilatkoztatásához, csak ott lesz képes felépíteni az ő gyülekezetét. Néha azt gondoljuk, hogy nekünk kellene felépítenünk az ő gyülekezetét. A mi Urunk azt mondja, én akarom építeni az én gyülekezetemet, és a pokol kapui nem fognak diadalmaskodni rajta. De nekünk az ő népe gyanánt, élő elemekként, élő téglákként bele kell legyünk illesztve ebbe az Isten épületbe, hogy az Úr, hogy az Úr megdicsőíthesse önmagát. A második fejezet harmadik versé azt mondja, ki van még életben közületek, aki látta ennek a templomnak hajdani dicsőségét, és hogyan látjátok ma? Nem igaz, mint valami semmiségnek tűnik számotokra. Most pedig légy jól bízakodó Zerubábel, így szól az Úr kijelentése, és légy bízakodó Józsué, Józsadák fia, te főpap, és legyetek bízakodóak ti mindnyájan, akik az ország népét alkotjátok, így szól az Úr kijelentése, és dolgozzatok, mert én veletek vagyok, ez a seregek urának a kijelentése. Hát nem dicsőséges egy íge ez? Itt ki van mondva a bátorítás, a lelkükre van beszélve, hogy bátorságot, erőt kapnak mindazok, akik visszatértek. Tudjátok, annak ellenére, hogy Isten visszahívott és visszahonosított minket, mégis megtörténhet néha, hogy azt gondoljuk, hogy nem tudunk tovább menni, nincs előrehaladás. Ami Urunk is azt mondta egyszer, Uram, ha a te akaratod, mégis ne az én akaratom, hanem a te akaratod legyen meg. Itt bátorítva lettek ezek a férfiak, és az egész nép bátorítva lett. Most pedig légy jól bízakodó Zerubábel, így szól az Úr kijelentése, és légy bízakodó Józsué, Józadák fia, te főpap, és legyetek bízakodóak ti mindnyájan, akik az ország népét alkotjátok, így szól az Úr kijelentése, és dolgozzatok, mert én veletek vagyok, ez a seregek urának kijelentése. Amint észrevehetitek, ezekben a versekben elsőbséget élvez az így szól az Úr kijelentése, hogy ez nem csak egy történet vagy egy tényállás, amelyet megismételtek, hanem az élő Istentől származó élő útmutatás abban az órában, amelyben Isten népének kétségbe esetten szüksége volt erre az útmutatásra. És én úgy értem, hogy Isten ugyanazt az útat járja a gyülekezettel, mint Izraellel is. Ezt sokszor és sokszor hallottuk a Branham testvér prédikációiban, és látjuk, hogy Isten hogyan jár velünk ebben az időben. Itt fel lett állítva a kérdés, kik maradtak még meg azok közül, akik látták ezt a házat az ő előbbi dicsőségében, az ő pompájában. Nos, ott voltak még olyan emberek, akik túlélték a 70 évet, és visszatértek, és nem egy pompával, szépséggel és dicsőséggel ékesített házat láttak, hanem egy halom törmeléket láttak. Törmeléket láttak maguk előtt heverni. És a kérdés az volt, hogy ki maradt még meg közületek, aki látta ezt a házat az ő korábbi dicsőségében, az ő korábbi pompájában, és hogyan látjátok ti ezt most? Nem úgy van, hogy ez már semminek tűnik számotokra? Igenis, azt lehetne gondolni, a gyönyörű templom, az úrházából egyáltalán semmi nem maradt már meg, csak romok, törmelék, romhalmaz, semmi nem maradt más meg. És akkor áttör a prófétai szellem, és az Úr megszólal a prófétán keresztül, és ezt mondja. Most pedig légy jól bízakodó Zerubábel, így szól az Úr kijelentése, és légy bízakodó Józsué, Józsadák fia, te főpap, és legyetek bízakodóak ti mindnyájan, akik az ország népét alkotjátok, így szól az Úr kijelentése, és dolgozzatok, mert én veletek vagyok, ez a seregek urának a kijelentése, Zebaút kijelentése. Salamon azt írja egy helyen, hogy mindennek megvan az ideje, az ültetésnek és az aratásnak, a lefekvésnek és a felkelésnek, a rombolásnak és a felépítésnek is. Mindennek megvan a maga ideje. Ő azt mondja, a szeretetnek és a gyűlöletnek mindennek megvan a maga ideje. De úgy értem, ha ebben a pillanatban helyesen ítéljük meg az időt, akkor eljött az ideje annak, hogy megadjuk Istennek a lehetőséget, hogy téged és engem egy szellemben egyesítsen, azaz összeillesszen. És ez az ő szellemisége, és hogy ebben a szellemben élő építő elemekként fel legyünk építve Isten lakhelyévé a szellemben, élő templomává. Mert Isten nem egy emberi kéz által épített templomban lakik, hanem nekünk kell az élő Isten templomáivá válnunk. Most néhány dolgot ki kell hagynom, az idő mégiscsak eltelt. Azt mondja itt a 9. versben, Haggeus 2.9. Nagyobb lesz ennek az utolsó háznak, a templomnak a jövőbeni dicsősége, mint amilyen az első volt. Azt mondja a seregek ura, Cébaót, és békességet akarok adni ezen a helyen. Ezt mondja az Úr, Cébaót, a seregek ura. Avagy nem csodálatos egy ígéret ez? A második ház, a második templom, a fogság után épített templomnak nagyobb dicsőséget kellett nyújtania, mint az első templomnak volt. És azon a helyen békesség létesítése állt előtérben, mondja a seregek ura, az Úr Cébaót, a gyülekezetben, a végén, amelyet a Szent Szellem köt össze, Isten békessége fogja uralni a szíveinket, és Isten békessége magasabb, mint a mi értelmünk. A mi észszerűségünk, a mi racionalitásunk természetesen, hogy észszerű, ezt már maga a szó is kimondja, de csak a mi saját szemeinkben. Isten szemében a saját észszerűségünk egy esztelenség, ostobaság. Mert ő megszégyenítette a bölcsek bölcsességét. És aki bölcsnek hiszi magát Isten jelenlétében, annak először ostobává kell válnia ahhoz, hogy megtapasztalja az igazi isteni bölcsesség jelentőségét. Akinek békessége van, az békességet fog létesíteni, és a békességet fog magával fogja hozni. Sőt, az Úr azt mondja, amikor beléptek egy házba, úgy mondjátok, a békesség legyen veletek. Akinek megvan ez a békesség az ő szívében, azt ki tudja mondani az ajkán keresztül, és abban a házban a békesség gyermekei laknak, akkor Isten békessége velük is marad. Tehát, ahol a nép vissza lett honosítva, ahol az Isten háza újjá lett építve, ott a dicsőségnek sokkal nagyobbnak kell lennie, mint az első alkalommal volt. És ott fennálló kellene, hogy legyen a békesség. Én békességet adok ezen a helyen, ezen a helyszínen. Milyen hely volt az? Milyen jellegű hely volt? Mi volt az a bizonyos lakóhely? Nem egy olyan helyről volt szó, amelyet te és én választottunk, hanem arról a helyről, amelyet Isten választott, és arról, ahol összegyűlt emberek, ahol összegyűltek az emberek Isten békességében együtt. És egyhangúság és egyöntetűség uralkodott közöttük. És az ígéret így hangzik. Ennek az utolsó háznak a dicsősége nagyobb lesz, mint az elsőé volt. Nagyobb lesz, mint az elsőé volt. Mert az elsőre van utalást téve, ha az apostolok cselekedeteire gondolunk, és az Isten házára, a gyülekezetre gondolunk, a korai kereszténységben, ó, akkor átáramlik a szívünkön. És ha ma rátekintünk, talán olyanoknak látjuk magunkat, mint amazok akkor földi szemmel. Nem látunk semmi más, csak romokat, csak törmeléket, csak omladékot, és hamut magunk előtt. És a kérdés az volt, hogyan néztek rá erre a házra? Ők földi szemmel azt látták, ami ott feltárult a szemük előtt. De a prófétai ígeüzenet által a szívük meg lett érintve, és ők tudták, nem azért jöttünk ide vissza, hogy feltartóztassuk magunkat ezeken a romokon, hanem azért jöttünk ide vissza, hogy az alapot szabadon lapátoljuk, hogy újjáépítsük, hogy Isten dicsőségre újra le tudjon szállani. Úgy értem, igazunk van. És az énekesek az utolsó esőről énekeltek, vagy a késő esőről énekeltek, és Joel próféta utalással van a korai esőre, valamint a késő esőre is, és arra, hogy Isten egyszerre fogja elküldeni úgy a korai esőt, mint a késő esőt is. Tehát egy kettős eső fog lehullani a gyülekezetre a végén. és én nem lennék meglepve, ha Isten dicsősége még nagyobb mértékben térne vissza a gyülekezetre, mint az elsőre volt. Mert most egy világméretű tanúságtételről lenne szó, ahhoz hasonlóan, amikor akkor Jeruzsálemben, ott helyben történt a zsidó nép körében. Ennek most meg kellene ismétlődnie a pogány nemzetek között is, ami Istenünk képes, hogy az ő dicsőségét még nagyobbá tegye, most a végén, mint az elején volt. Ja. Igen, most azt mondhatjátok, hogy igenis, ha itt lenne János, Péter, Jakab, akkor ez biztosan lehetséges lenne. És ha még Pál apostol is hozzánk csatlakozna, néhány nagyszerű ember még itt lenne, talán még Branham testvér is, nos, ez esetben elég lenne nekünk. Csak hogy Isten mindezeket a nagy embereket már magához vette, azért, hogy ő maga, mint a nagy én vagyok, a végén kinyilatkoztassa magát, és megkoronázzon bennünket kegyelemmel és irgalmassággal. Mi nem csak a testünkkel tértünk vissza, és nem csak az elménkkel fogadtuk be a dolgokat, nem, hanem a prófétai ígeüzenet eljutott a szívünk mélyére. És ahogy Branham testvér újra és újra elmondja, hogy a költőnek, vagy a zeneszerzőnek, és annak, aki a szimfóniát, vagy bármit is ad elő, mindennek összhangban kell lennie, harmóniában egymással. Mi, akik visszalettünk honosítva, nekünk összhangban kell lennünk a prófétai elhivatottsággal, és mindannyiunkon ugyanaz az Isten szelleme kell, hogy megnyugodjon, és akkor senki sem fog önelégülten tekinteni önmagára. Akkor elfordulunk magunktól, és azt mondjuk, Uram, menj el tőlem, mert én egy bűnös ember vagyok. És akkor kijelentés azt mondja, jöhetek én hozzám mindnyáján, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, én majd felfrissítelek benetek. Én nyugalmat akarok adni nektek a ti lelkeiteknek, hiszen ennek az utolsó háznak a dicsősége nagyobbnak kell lennie, mint az elsőé volt. És ha Isten ezt így kimondta, és mennyi ideig építettek azután ezen a házon, 47 vagy 46 évig talán építették a templomot, de ez egyáltalán nem számított. Amikor az idő beteljesedett, Isten megemlékezett az ő szaváról, és leszállt az ő dicsőségével, és betöltötte a templomot, ahogyan megígérte. Testvéreim, ne nézzük a romhalmazt, ne azt nézzük, amit a szemeink tekintetbe vesznek, hanem zárjuk el szemeinket minden földi dolgoktól, és nyissuk meg szívünket a szellemi dolgok felé, és mondjuk, Uram, nyisd meg a szívem szemét, hogy lássam azt, amit akarsz tenni ebben az időben. És ott, ahol Isten egy gyülekezetté egyesítheti az ő népét, ott békesség lesz. Az emberek ott át fogják élni az Istennel való békességet. Ja. Senki sem fog többé kérkedni, miközben azt mondja, igen, én hiszek az üzenetnek és a küldöttnek is, én tudom, hogy ő volt a 7. gyülekezeti korszak angyala, aki így érvel, és önelégülten tekint le magára, az nem értette meg sem az üzenetet, sem a hírnököt. Viszont aki a szellem által valóban megértette, hogy Isten mit cselekszik, az nem fog önelégülten önmagára tekinteni, hanem annál inkább megundorodik önmagától, és fel fog tekinteni az Úrra, aki a Golgotai kereszten bekövetkezett áldozati halála által elfogadhatóvá tett minket Isten előtt. Ezt mondtam Zürichben, és ezt szeretném ma itt is megismételni befejezésül, hogy szívemből hálás vagyok Istennek minden egyes szaváért, ami a Bibliában le van írva. De ezért a kis mondatért, hogy elvégeztetett, teljesít veled. Mélyen és őszinte hálás vagyok. Mit használt volna neked és nekem, ha tudjuk, hogy Krisztus szenvedett, hogy tudjuk, hogy meghalt, hogy eltemetteted. Ha nem jelentette volna ki ezt a mondatot ott a kereszten, nem hangzott volna el az ajkáról, hogy elvégeztetett, teljesít veled, és a templomban a függöny is szétszakadt. Nem csak szavak voltak a kereszten, ez egy isteni intézkedés volt. A függöny fentről lefele szétszakadt, és az út szabaddá lett téve. Elvégeztetett, teljesít veled, még ma este is, és mindörökké. És semmi szükségünk arra, hogy tovább bütyköljünk önmagunkon. Ez ad valami újat. Egyedül Isten képes mindent újjáteremteni. Te és én, mi egyik új foltot a másik után felrakhatjuk ugyan, de ez senkinek sem fog használni semmit. Áldott az az ember, aki az Úrhoz tud jönni, hogy ő mindent újjá tegyen benne. És akkor te rajtad és én rajtam is segít veled. Akkor az Úr egy test. Egy testeként össze leszünk illesztve. Senki sem pöffeszkedik már fel, senki sem emeli fel magát, senki sem gondolja magát a másiknál magasabbra, vagy szellemesebbnek, hanem mindannyian egyöntetően összegyűlnek a prófétai üzenetet illetően, ahogyan akkoriban Izrael népe körében is történt. Az nem volt ott egy rendszeres istentisztelet, amit ott tartottak. A nép közé fel lett állítva az így szól az Úr. A babiloni hadifogságuk végén. Pontosan ugyanezt történt a 7. gyülekezet korszak végén is. Nem a hagyományos értelemben szokványosan megtartott istentisztelet, hanem az így szól az Úr és az egész nép. Felismerte, hogy Haggeus az Úr nevében szólt hozzájuk, hogy Istentől lett elküldve hozzájuk, és egyöntetően elfogadták az üzenetet, ami meg lett ismertetve velük, és ebben egy szív és egy lélekké váltak Isten szelleme által, az Istennek szelleme által, Istennel és egymás között is, és az Úr mindnyájukat megállhatta, megtarthatta őket, és megáldotta kezük munkáját is, mert az ő akarata szerint lett elvégezve. Bárcsak lenne, hogy Isten megnyitná a mi szellemi szemeinket, hogy alkalmazzuk az egészet erre az időre, hogy megértsük, hogy befogadjuk, és elfogadjuk, hogy engedjük, hogy Isten beillesszen bennünket, hogy hálásabbak legyünk neki azért, és hogy együtt menjünk előre, megengedve az Úrnak, hogy összeilleszen bennünket, egyesítve mindazzal, ami egy emberi testet összekapcsol, így a szellemben is. Az ízületek, a csontok, minden annak egy része, és így lett elénk tárva Kolossé második részében is. Az Úr teste nem valami szanaszét heverő részekből tevődik össze. Nem. Az Úr teste egy egyesített, egy összeillesztett egység, amelyben Isten ki akar nyilatkoztatni magát, amelyben munkálkodni akar, és pedig a végén még nagyobb dicsőségben és még nagyobb módon, mint a kezdetben volt. Ismerem állítani, hogy a kiválasztottak valamennyien, akik összelettek gyűjtve, feladják a magánakcióikat, és rendelkezésére fogják állítani magukat Istennek, és csatlakoznak egymáshoz. Egy másik út az isteni cél eléréséhez nem létezik. Bár lenne, hogy Isten megsegítsen téged és engem, és mindannyiunkat megáldjon az ő kegyelméből, a Jézus nevében. Amen. Amen. Hadd álljunk fel, és imádkozzunk együtt. Mennyei Atyám, teljes szívemből köszönöm neked a te drága és a te szent ígédet. Köszönöm neked a te szent szellemed vezetését. Hűséges Uram, mit használna nekünk, ha tudnánk, ki volt az angyal a Laodicea belieknek, a filadelfiaiaknak, a szárdisziaknak, a smírnaiaknak, ki volt az angyal az efeziusiakhoz, vagy a pergamóniaknak. Mi hasznunk lenne abból, ha önelégülten néznénk önmagunkra. Ó, üdvözítőm! Mi hasznom lenne nekem abból, ha mindazzal dicsekednék, amit te tettél, és mindazzal, amit megtapasztaltam, ha nem hagynám beilleszteni magamat a te prófétai égeüzenetet hangzása és a Szent Szellem munkája alatt, a Jézus Krisztus testének élő szervezetében. Szeretett Uram, te megajándékoztál bennünket a te ígéddel, köszönöm ezt neked. Ó, milyen hűséges vagy te, üdvözítő! Bár csak hamarosan beköszöntene az az idő, amelyben kegyesen tekinthetnél le mireánk. Tisztíts meg minket a te véred ereje által. Mosd meg minket a te ígédben, Uram, és vezess minket a te Szent Szellemed által. Szívből jövő köszönetet mondunk neked, hűséges Uram, mert mi is felismertük és egyhangulag elfogadtuk az üzenetet és a küldöttet is. A te szellemet túlsúlyban van közöttünk. A te szellemet túlsúlyban van azok között, akik befogadták a te szellemet által kinyilatkoztatott ígédet, az ez időre szóló ígeüzenetet, és elhagyták a saját útjaikat, hogy téged kövessenek, és együtt fel legyenek építve. Ó, hűséges Urunk, áld meg velünk együtt a téged imádókat mind. Áld meg mindazokat, akik a szétszóródásban élnek. Áld meg mindazokat, akik eltévedtek, összekúszálódtak, akik megbotránkoztak, Uram. Avagy nem azt mondtad-e akkor a tieidnek, hogy mindannyian meg fogtok botránkozni bennem, mindannyian szét fogtok szóródni, de azután, Uram, a keresztre feszítés végeztével újra összegyűltek, és te feltámadottként megmutattad magadat nekik, leleplezted magad nekik. Üdvözítőm, könyörgöm neked, engedd, hogy ez megtörténjen most is. Urunk, arra kérünk téged, hogy erősítsd meg a te szavadat, igazoljad azt, azt követő jelekkel és csodákkal. Mentsd meg az elveszetteket, gyógyítsd meg a betegeket, szabadítsd meg a megszállottakat. Bár lenne, hogy semmilyen más szellem ne legyen hatékony közöttünk és a szívünkben, csak a Szent Szellem, az Isten szelleme. Uram, köszönöm neked, hálát adok neked, te hatalmasan jelen vagy. Ezért árasz el és át engem és mindannyiunkat a te erőddel, magasztalva és dicsőítve legyen a te neved. Mi tudomásul vettük a prófétai üzenetet. Mi eljöttünk és látni is fogjuk az ígéretek beteljesedését is. Köszönetet mondunk neked, köszönetet, 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 hűséges Uram, a te kinyilatkoztatott szavadért, és a te kinyilatkoztatott akaratodért. A te munkálkodásodért a mi időnkben. Halleluja a te csodálatos és szent nevednek. Áld meg mindazokat, akik itt vannak, és mindazokat, akik a szétszóródásban élnek. Áld meg mindazokat, akik elveszítették a tájékozódási képességüket. Légy te a jó pásztor, ami beszédeink emberi jellegűek, de a te szavad helyrehoz bennünket, és világosság a mi útunkon. A sötétség útján. Köszönetet mondunk neked, Urám. Te a trónon vagy. Bárcsak, és kinyilatkoztatod az ígét a kellő időben, és kérlek téged, hogy ma este szólj mindannyiunk szívünkhöz, szívéhez, szóltál is, Uram, senki ne legyen, aki eltévedjen, ellenkezőleg. Te szóltál hozzánk, Uram, és a te szellemed elvezetett minden igazságra, bár csak lenne, hogy egy szív és egy lélek legyünk, és a te nevedben hirdessük azt, amit ez időre megismertettél. Köszönetet mondunk neked, és tisztelünk téged a Jézus szent nevében. Halleluja. Amen.